Krisztusban, szeretett testvéreim, akik falun születtünk, nagyon jól tudjuk, de mindazok, akiknek van valami falusi, vidéki kötődése, azok mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a gazdálkodó embernek érdekében állt jól tartani az állatait. Mert ha nem tartotta jó az állatait, akkor lovai nem bírták az ekét és a szekeret, tehene, juha, kecskéje nem adott tejet, disznaja nem hízott kellőképpen, szárnyasai nem növekedtek, sőt még a kutyája is elcsatangolt, mert hát táplálékra van szüksége. Azt is mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az ókorban és az ószövetségben a rabszolgákat az állatokkal egy szinten értékelték. Sokszor az állatot még többre is tartották. És azt is nagyon jól tudjuk minden tévhittel ellentétben, hogy a rabszolgáknak nem jelentett gondot az étkezés, a táplálkozás. A rabszolgák soha nem éheztek. Gazdájuknak állt érdekében rabszolgáit nagyon jól tartani. Bőséges táplálékot adni nekik, mert egyébképpen nem tudták elvégezni azt a kemény munkát, amelyet kiosztottak számukra. De ha olvastak vagy láttak ilyen gladiátorokról szóló filmet, akkor nem tudom, észrevették-e, hogy a gladiátornak, aki harc edzett ember volt, de rabszolga, az étkezése sok esetben még a királyét is felülmúlta. Mert ha nem táplálkozott bőségesen, akkor egyszerűen alul maradt az ellenfelével szemben a harcban. Tehát ezt nagyon jól tudni, hogy a rabszolgatartó társadalomban a rabszolgákat igenis bőségesen ellátták étellel, hogy hasznot tudjanak hajtani gazdáiknak. A rabszolgaságból, az egyiptomi fogságból szabaduló választott nép gyakran föl is emlegeti a húsos fazekakat, a póréhagymát, a hagymát, a fokhagymát, a kenyeret, amellyel bőségesen megtölthették a gyomrukat, bendőjüket, ehettek jó lakásig. A szabad ember viszont már önmagának a gazdája. Neki magának kell előteremtenie a mindennapi betevő falatot. A választott nép a pusztai vándorlás kezdetekor szembesült valójában a szabadságnak az árával. Nincs húsos fazék, nincs póréhagyma, nincs fokhagyma, nincs hagyma, nincs kenyér, nincs víz. Hát mi lesz akkor? Most éhen halunk, mondogatták. És ahogy hallottuk a mai első olvasmányban, elkezdtek zúgolódni Mózes és Áron ellen, ami valójában áttételesen a mindenható Isten, az őket szabaddá tevő Isten elleni zúgolódás volt. Mivel teljes egészében csak az első olvasmányról szeretnék elmélkedni, ezért nyomban az eddig elmondottak kapcsán és a továbblépés érdekében föl kell figyelnünk két igen súlyos tényre. Legelőször észre kell vennünk ebben az olvasmány részletben a választott nép a zsidóságnak az amnéziáját. Hogy nehogy butaságot beszéljek, megnéztem a Bakosféle értelmező kézi szótárt, idegen szavak szótárát pontosabban, és ott az amnézia szó alatt azt írja, az emlékező képesség meggyengülése. mi népi nyelven is szoktuk mondani, hogy súlyos feledékenység. Nos, valójában a választott nép mindjárt a pusztai vándorlásnak az elején beleesett ebbe a nyavajába, az amnéziába, a feledékenységbe. Elfelejtették például azt, hogy mindössze két generációval korábban még létezett egy fáraói rendelet, amely azt adta parancsba, hogy minden fiúgyermeket vízbe kell folytani. Elfelejtették azt, hogy a fáraó ott a fogságban milyen megalázó rabszolgamunkába állította őket, téglát kellett vetniük a raktárvárosok építésére, és még ráadásul pejvát sem kaptak a vályog téglavetéshez. Elfelejtették azt, hogy igavonú állatnak tekintették őket, és csak azért kaptak bőséges eledelt, azért voltak húsos fazekak, és már többször említettük, hogy dolgozni tudjanak, hogy el tudják végezni a munkát. Ennek az amnéziának volt egy második következménye is, elveszítették látóképességüket, a szemük is elhomályosodott. Nem látták, nem vették észre azokat a konkrét dolgokat, amelyeket Isten értük tett. Olyan dolgokat és eseményeket, amelyeken rajta volt Istennek az új lenyomata. Egy párat meg is említek ezekből. Nincs ott Istennek az új lenyomata azon a tényen, hogy a gyermekeket vízbefolytó fáraó, aki kiadta ezt a rendeletet, ennek a fáraónak a húga, pontosabban a lánya, menti meg azt a Mózest, aki kimenti őket a fogságból. Itt nem látni meg a gondviselő Istent, ez teljes vakságra vall. Mózes megöl egy egyiptomit, mert bántalmazza honfitársát, el kell menekülnie, halálra ítélik, és ez a halálra ítélt, halálra keresett Mózes az Úr parancsára egy bottal a kezében visszaérkezik Egyiptomba, odaáll a fáraó elé, és azt mondja, hogy engedd szabadon népemet. És érvényben van a halálos parancs, és Mózes a 10 egyiptomi csapással bebizonyítja küldetésének a hiteles voltát, és kivezeti a választott népet. Nem látták meg Istennek az új legyomatát abban, hogy amikor elindulnak a fogságból, akkor Isten jó indulatra indítja az egyiptomiaknak a szívét, és azok oda ajándékozzák nyakláncaikat, fülbevalóikat, gyűrűiket, ékszereiket, mint egy fizetségül a 430 évig tartó rabszolga munkáért. Nem vették észre Isten új lenyomatát a Vörös-tengeren való átkelésben, amikor ők száraz lábbal átmennek a tengeren, és a fáraónak a harci szekerei oda vesznek, és ők túloldalt szabadon mehetnek tovább. Szomjas a nép, máránál vízre akadnak, de az a víz keserű. És Mózes szemük láttára bedob egy fadarabot, és a víz ihatóvá válik. Vagy tovább mennek, már nagyon unják a meleget, a víznek a hiányát, elérkeznek az Elimi oázisba, ahol szó szerint írja a Szentírás, 12 forrás és 70 pálmafa várja, nem csak árnyékával, hanem gyümölcsével is. Tehát a csodáknak az egész sorát mutatta be Isten a népen és a népnek, és ők mégsem tudnak más tenni, mint zúgolódnak, hitetlenkednek. És zúgolódásuk, ahogy mondtam már egyszer, nem csak Mózesnek és Áronnak szólt, hanem valójában a mindenható Isten fele irányult. És erre jön válaszképpen a mindenható Isten részéről az a két csoda, amiről hallottunk a mai olvasmányban, a fűrjek és a manna csodája. A Szentírásnak, akár az Ószövetségi Szentírás nézzük, akár az Újszövetségit, egyetlen mondatát sem írták le véletlenül, csak azért, hogy leírják. Abban üzenet van, abban tartalom van, abban életre keltő manna, ige van. Tehát ha a Szentírás ezt a mai történetet megörökítette, akkor egészen biztos értünk örökítette meg, és itt és most nekünk szóló üzenettel bír. A kérdés tehát az, hogy vajon mire akarja ráirányítani a mai vasárnap Anyaszentegyházunk e felolvasott igén keresztül a figyelmünket, vagy milyen kérdéseket tesz föl számunkra, amit tovább kellene gondolnunk. Én két dologra hívnám föl, úgy a magam, mint kedves testvéreimnek a figyelmét. Az első így hangzik. Én szoktam-e, és mikért szoktam zúgolódni? Mik zúgolódásaimnak a tárgyai, témái? Az életkörülmények? A húsos fazekak témaköre, a komfort, hogy nekem nem sikerült nyaralni menni, hogy a szomszédomnak különb autója, meg szebb nyaralója van, hogy másnak több mindene van. Mi körül forog az én zúgolódásom? Mert valójában zúgolódnom csak önmagam ellen volna jogom, és pedig azért, hogy még mindig ott tapodok, ahol tapodok, hogy még mindig nem haladtam előre a lelki életben, hogy még mindig nem sikerült kibékülnöm a szomszédommal, testvéremmel, munkatársammal, hogy annyi és annyi sebet hordozok magamba, amelyeket nem akarok engedni, gyógyulni, hogy féltékeny vagyok, hogy rátarti vagyok, hogy tele vagyok hibákkal, hogy nem tudtam leszokni a káromkodást, nem tudtam lemondani valami káros szenvedéről. Nos, ezek ellen kellene zúgolódnom, vagy ezekért kellene zúgolódnom, de önmagamra, semmi másra. És a második kérdés az meg így hangzik, hogy hogyan állok az emlékező képességemmel. Szoktam-e visszatekinteni, és van-e szemem észrevenni a gondviselő Isten új lenyomatát az életemben? Mert ha alaposan, őszintén, elmérkedve nézek vissza, akkor észre kell vennem, hogy Isten végigkísérte az életemet, hogy útitársam volt. Pár évvel korábban ilyen levelezőlap nagyságban is osztogattuk a híveknek azt a képet, amelynek a szövegének a címe így hangzott, Lábnyomok a homokban. Arról volt szó ezen a képen, hogy egy fiatal ember álmában úgy látta, hogy a tengerparti homokban két lábnyompár megy egymás mellett, az egyik az övé, a másik a Jézusé, de aztán adott pillanatban egyik lábnyompár eltűnik, és csak a másik van ott, és úgy visszapörgetve az életét úgy látja, hogy pontosan amikor a legnehezebben ment neki, amikor neki a legrosszabb volt, akkor csak egy pár lábnyom van ott. És rákérdett Jézusra, hogy hogy van az Uram, amikor te azt ígérted, hogy mindig velünk vagy a nehézségekben, és én mégis úgy látom, hogy amikor nekem nagyon nehezen ment, akkor hiányzik a te lábaidnak a nyoma, csak egy pár lábnyom van ott. És a tanítómese szerint szól az Úr ennek a fiatalembernek, igazad van, valóban egy pár lábnyom van, de csak azért, mert én akkor téged az ölömben hordoztalak. Van-e szerünk észrevenni azt, hogy az Úr egész életünk során az ölében hordott? Hány és hány problémával, nehézséggel, kihívással csak azért tudtunk szembenézni, mert ő a tenyerébe írta a nevünket, ölében ölt bennünket, törődött velünk, mert hát ő nekünk gondviselő Istenünk. Most próbáljuk észrevenni ezeket, és próbáljunk hálásak lenni, a zúgolódásnak a lelkületét váltsa föl bennünk a hálás lelkület, észrevenni naprakészen azt a sok-sok csodát, azt a sok-sok ajándékot, amit Isten számunkra naprakészen előkészít, átad, a kezünkbe ad. Mert ha így hálás lélekkel próbálunk élni, akkor lesz életünk igazán tartalmas, igazán szép. Arra kérem kedves testvéreimet, akár délután a szentségimádáson, akár a következő hétnek valamely órájában, letározzuk föl zúgolódásainknak a tárgyát. Nézzük meg emlékező képességünknek a pontosságát, és próbáljunk hálás gyermekként, hálás fiakként élni Isten dicsőségére.